Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Nemzetközi szintű közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet a kongói és az ugandai ebola járvány miatt. A most terjedő kórokozó más, mint ami egy évtizede okozott tömeges megbetegedést Afrikában, de ugyanúgy halálos, mondta Rusvai Miklós víruskutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A riporter Kocsonya Zoltán.
2012-2014-ben az úgynevezett zairei vagy ortoebola járvány volt, a mostani pedig a magyar fülnek talán kissé mókásra hangzó bundibogyó változat az, ami a mostani megbetegedéseket okozza. Abban nincs különbség, hogy mind a kettő rendkívül magas halálozással jár, tehát egy nagyon súlyos megbetegedésről van szó, magas láz, hányás, hasmenés, majd tesztelte vérzések, a tesztnyilásokból vér folyik, és végül 70-90%-ban halállal végződik a fertőzések, az ismert fertőzések többsége.
Hogyan terjed ez a vírus, kik lehetnek a leginkább veszélyeztetettek, és hát nyilván az is egyfajta üzenetértékű, hogy ez rendre Afrikában, Nyugat-Afrikában jelenik meg ez a vírus.
Igen, mert a vírus legvalószínűbb hordozói ebben az esetben is különböző denevérek, amelyekről átterjedhet erdei állatfajokra, amelyek ott az étrend részét képezik, tehát az úgynevezett bushmeat, vagyis vadhús, az emberi táplálkozás során fertőzi a lakosságot, és utána, bár nagyon nehezen, de emberről emberre is terjed, sajnos ott mások a halott búcsúztatási szokások, mint az újkori Európában. Tehát ott a halott megcsókolása, megölelése, megsimítása a halott búcsúztatás során bevett szokás, és sajnos ilyenkor kerül tovább a vírus, a rokonok, barátok, ismerősök fertőződnek, és így terjed tulajdonképpen ott lokálisan a járvány, ha már egyszer előjött az esőerdőből.
Oltás vagy bármilyen oltóanyag rendelkezésre áll? Egyáltalán milyen módozatai lehetnek annak, hogy meg tudják fékezni a járványt?
Oltás van, de ezt a zairei változat, tehát a 10-12 évvel ezelőtt járványt okozó változat ellen fejlesztették ki. Nem, vagy nagyon-nagyon kevéssé véd, csak inkább azt mondhatni, hogy nem véd a mostani változat ellen. A gyógykezelés az elsősorban tüneti kezelés, tehát folyadékpótlás a hányás hasmenés során elveszített folyadékpótlására. Különböző gyógyszerek is próbálnak, például a remdesivírt, amit a COVID ellen is bevetettek, azt is az ebola ellen fejlesztették ki, ezek ilyen nukleinsav gátlók, polimeráz gátlók, de a úgynevezett monoklonális antitestterápia az, amit legszélesebb körben alkalmaznak. Ezek speciális, különleges kezelést igényelnek, tehát a lakosság széles köre számára nem férhetők hozzá, hiszen ott még a kórházba jutás is nehézkes ezeken a vidékeken.
Azért az nagyon aggasztó lehet, hogyha megnézzük a híreket, akkor emlékeztetnek arra, hogy az a bő jó 10 évvel ezelőtti nyugat-afrikai ebola járvány több mint 11 ezer halálos áldozatot követelt. Tehát akkor valóban vészhelyzetről beszélhetünk, közegészségügyi vészhelyzetről, amit meg is hirdetett a WHO?
Így van, de azért ne felejtsük el, hogy ott lokálisan, tehát ott egy 4-5 országra terjed csak ki nagy valószínűséggel ez a probléma, vagy betegség, vagy járvány. Nem valószínű, hogy onnan kikerüljön. Tehát megint csak ugye elsősorban mindenki ilyenkor a világjárványtól aggódik, ettől ebben az esetben nem kell tartani, de ott lokálisan igen, nagyon fontos, nagy közegészségügyi jelentőségű járványról van szó.
De akkor véletlenül az afrikai kontinensről nem juthat ki, vagy nem jut ki ez a vírus?
Az a néhány eset, ami az elmúlt évtizedek alatt, mióta ismerjük az ebola vírust, amik azóta kijutottak, mind fertőzött európaiak vagy amerikaiak révén jutottak ki az afrikai kontinensről, akik már ismerten fertőzöttek voltak, tehát hazaszállították őket gyógykezelésre. Magyarul eddig még természetes Ebola fertőzés Afrikát nem hagyta el, úgyhogy ne tudták volna már a kikerülése pillanatában, hogy az illető fertőzött.
Sigma, a holnap világa.
Több tízezer beteg adatait dolgozta fel egy új kutatás, amely szerint a szeles, csapadékos időjárás idején nő a neurológiai esetek, például az agyvérzés és a stroke miatti sürgősségi ellátások száma. A szakemberek szerint az időjárási minták alapján előrejelezhető a várható betegforgalom. Ennek becslésére egy előrejelző szimulációs modellt is készítettek, mondta a kutatásban résztvevő Szilágyi Brigitta, a Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense.
Ez az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti labor keretein belül készült ez a kutatás. Ez a Veszprém Egyetemhez tartozott, és ennek egy alkutató csoportja működött a Semmelweis Egyetemen, és ehhez csatlakoztunk mi. Tehát ugye ezt kell tudni erről a kutató csoportról, és ez az éghajlatváltozás egészségügyi hatásait vizsgálta, azt próbáltuk meg vizsgálni egyrészt, hogy miként változtatják akár itt ebben a kutatásban azt, hogy a sürgősségi betegellátási osztályokra bemenő betegforgalmat, a különböző időjárási események, helyzetek, milyen hatással van ezeknek a korképeknek a kimenetére egy-egy adott időjárási helyzet, tehát mind a korkép megismerése szempontjából, mind pedig a betegellátás szempontjából tettünk fel kérdéseket.
Azt nagyjából eddig is tudtuk már, hogyha hirtelen rövid időn belül nagyot fordul, változik az időjárás, az általában nem kedvez az arra érzékenyeknek. Mivel tud, vagy mivel mond többet ez a kutatás ennél, hogyan árnyalja ezt a képet?
Igazából ennek a kutatásnak nem csak a személyre való hatása az időjárásnak az, ami érdekes, hanem a betegellátó rendszer szempontjából. Ez elsősorban inkább a betegellátó rendszer szempontjából hoz eredményeket, hiszen itt nagy orvosigényű események is, akár stroke és társai bekövetkezhetnek, ami az egészségügyi személyzet allokációja szempontjából kifejezetten fontos. Ami érdekes volt ebben a kutatásban, egyén szintjén, vagy hát legalábbis az adott betegség osztályok szintjén, hogy megállapította, ha lehet így mondani, a veszélyesebb és a veszélytelenebb napokat a neurológiai események szempontjából, és például a stroke-ra beazonosította azokat a szinoptikus időjárási körülményeket, ami a beteg terhelést akár 50-80%-kal megnövelheti. A másik érdekesség ennek a tanulmánynak az volt, hogy nem külön-külön az időjárási paraméterek hatását vizsgálta, tehát ahogy ön is említette, az egy ismert tény, hogy nagyon hirtelen bekövetkező nagy változások, hőmérséklet esések, növekedések, vagy nyomás esések, növekedések, azok általában több egészségügyi eseményt implikálnak, hanem ez egy úgynevezett Pécelli-féle makroszinoptikus osztályozást használt ez a kutatás, ami azt jelenti, hogy a napokat azoknak a ciklonális, illetve anticiklonális voltuk szerint 13 osztályba sorolja ez az eljárás. Ugye a ciklon az alacsony légnyomású, csapadékos légtömeg, az anticiklon az, ami magas légnyomású, nyugodt idő jellemzi, és ezek a nagy földi légköri jelenségek, amik az időjárásunkat alakítják. És ez a szinoptikus besorolás, ezek szerint osztályozza a napokat. Ennek az előnye az, hogy kicsit komplexebb képet ad az időjárásról, hátránya viszont az, hogy lokálisan, egészen piciben, közelről nem jellemzi az időjárást.
Na most ezt úgy kell érteni a gyakorlatban, hogy az orvosok, amikor bizonyos időjárási jelenségeket észlelnek, vagy már az előrejelzésekből látják, látják, hogy ilyen meg olyan változás áll be hamarosan, front közeleg, akkor előre fel tudnak készülni, hogy most ezen meg azon a napon vélhetően több lesz akár a stroke gyanús beteg?
Pontosan. Ez pontosan ezt jelenti az egészségügyi ellátórendszer szempontjából, hogyha tudom, hogy időjárásilag egy terhelő időszak következik, akkor a személyzet allokációját, a személyzet típusának allokációját azt jól lehet szervezni. Tehát betegszervezés szempontjából ez igen hasznos lehet. A másik pedig az egyén szempontjából, ami számára azért ezt ne rémisszük el az embereket, hogy az időjárás még így is szerencsére egy kis kockázatú esemény az egyéb dolgokhoz képest, akár mondjuk egy súlyos genetikai vagy egyéb probléma, viszont az egészségtudatossá tétel, tehát az, hogy figyelünk ilyenekre, bizonyára, aki ilyenekre figyel, az ugyanúgy figyel az egészségének a táplálkozási vagy a mozgási vonatkozásaira is. Tehát szerintem ennek a kutatásoknak a személy vagy az egyén szempontjából a lényeges része az, hogy tudatosabbá váljanak az emberek. És ez meg is látszik egyébként ugyanennek a kutatócsoportnak a hőséghullámokkal kapcsolatos kutatásai, ahogy amióta a hőséghullámokról sokkal több bejelentés, figyelmeztetés érkezik, hogy az emberek figyeljenek, ne menjenek nagyon nagy hőségben napra, elég folyadékot fogyasszanak, és a többi. Ezekben a kutatásainkban kijött az, hogy sokkal kisebb volt a terhelés, az egészségügyet érő terhelés a másodfajú vagy harmadfajú hőséghullámok esetén. Szerintem ezeknek még ez egy jelentős hozadéka ezeknek a kutatásoknak. Azon túl, hogy az adott korképet jobban megismeri az orvostudomány, illetve az ellátórendszert tudja szabályozni.
Sigma, a holnap világa.
Elkészült az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének legújabb éghajlati jelentése, amely alapján szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult. Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza kiemelte, hogy a globális felmelegedés szinte teljes egészében emberi eredetű, ráadásul soha nem látott ütemben nő a Föld energiatöblete. Szabó Gergő interjúja.
Sajnos a Föld melegedése továbbra is egyértelmű, gyorsuló a melegedés, és szinte biztosan továbbra is emberi eredetű.
Azt emelték ki, hogy 5 év alatt szinte minden mutató rosszabb lett, mint 2021-ben, melyek a legkritikusabbak.
A jelentésben még a 2011-2020-as időszakra vonatkozó átlaghőmérsékletet mutatták be. Ez 1,0-1,9 fokos melegedés jelentett. Az iparosodás előtt időszakhoz, azaz 1900-as időszak előtti évekhez képest, és ez ma már növekedett 0,17 fokkal, hogyha ezt belevesszük. De ez hozzátartozik, hogy volt két kiugróan meleg évünk, ez a 2023-as és 2024-es évek, és volt benne egy hűvösebb La Niña év, amikor globálisan kicsit hűvösebb az idő, de úgy tűnik, hogy ez a 2025-ös év is melegebb volt minden 2023 előtti évnél, tehát azt látjuk, ezek a természetes hűvösebb kilengések, amelyet az El Niño és a La Niña okoz, az például már nem tudja mérsékelni, és nem tudja lentebb vinni a Föld hőmérsékletét, mint ami korábban volt. Mikor érhetjük el ezt a másfél fokot biztosan, és eddig úgy volt, hogy 500 gigatonna szén-dioxidban kifejezett kibocsátásunkra volt még lehetőség akkor 5 évvel ezelőtt, amikor ezt kibocsátottuk. Mára viszont ez gyakorlatilag megszűnt, tehát ez egy szám, ha jól emlékszem, 131 gigatonnában van, tehát hogy gyakorlatilag 1-2 éven belül el fogjuk érni ezt az értéket, tehát nincs esély arra, hogy ezt a másfél fokot már korábban tartsuk.
Számottevő az is, hogy soha nem látott ütemben nő a Föld energiatöblete. Ha ezt részleteiben nézzük, akkor leginkább mivel tesz ezért idézőjelben az emberiség?
Valóban így van, ezt nagyon pontosan tudjuk mérni, illetve kiszámítani a műholdas megfigyelések óta, hiszen azok nagyon jól érzékelik a különböző bejövő energiákat, és azt láthattuk, hogy még 1976-1995 között átlagosan 0,4 watt energia érkezett a Föld átlagára nézve minden egyes négyzetméterre. A következő 20 évben ennek az átlaga már, azaz 96 és 2015 között ennek a duplájára volt, és most úgy tűnik, hogy 10 év alatt megint ugyanennyivel növekedett, tehát hogyha gyorsan fejszámolunk, ez azt jelenti, hogy akkor most már A 80-as évekbeli értéknek a háromszorosánál járunk, és a sebessége pedig megduplázódott. Tehát 10 év alatt értük el azt az 1,2 watt per négyzetméteres többet energia értéket, mint ami 10 évvel ezelőtt volt. Korábban az IPCC és a modellermények egyetértettek abban, hogy a Földön globálisan növekszik a csapadéknak a mennyisége, de ez az utolsó év frissítésével már nem tűnik olyan egyértelműnek, és már nem jelenthető ki az, hogy van valamilyen növekvő trend a globális csapadék tekintetében. Ez egy újdonság a jelentésben, ennek az okait azért még vizsgálják, de valószínűleg annak köszönhető, hogy nagy az adatbázisok közötti különbség, és hogy lehet, hogy tényleg a rendszer kicsi másképp viselkedik, mint ahogy azt korábban láttuk.
Szigma, a holnap világa.
A tavalyi sikeres debütálás után immár második alkalommal rendezik meg a héten az AI Szimpózium 2026-ot, amelynek célja, hogy közvetlen találkozási pontot teremtsen a magyar kutatói, egyetemi és innovációs közeg, valamint a nemzetközi AI közösség meghatározó szereplői között. Jakab Rolanddal, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatójával beszélgettem.
A tavalyi siker után második alkalommal rendezzük meg az AI Szimpózium eseményt a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetemmel, amely a világ első számú AI egyeteme jelenleg. Az esemény kiemelt partner egyébként a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem, amely egyébként helyszínt is biztosít ehhez a szimpóziumhoz, a K és a Q épületekben. Mi azt gondoljuk, hogy ez a konferencia, vagy ez a szimpózium egyszerre egy közös tudományos találkozóhely és innovációs platform Európa és Ázsia legjelentősebb kutatói közösségei számára, és egyértelmű célunk, hogy a magyar tudományos és üzleti ökoszisztéma bekapcsolódhasson a globális AI párbeszédbe, hiszen a tudományos kiválóság erősítése ma már elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia nélkül, amely alapvetően alakítja át a kutatás gyakorlatát, és a Hunrendnél mi tudatosan készülünk erre a jövőre, egyrészt AI eszközökkel támogatjuk a kutatóink munkáját, másrészt tényleg olyan programokon dolgozunk, amelynek azt vizsgálják, miként gondolható újra a teljes tudományos tevékenység az autonóm intelligencia segítségével, és ez az AI szimpózium ehhez nem csak inspirációt, hanem további nemzetközi kapcsolatokat és gyakorlati együttműködési lehetőséget adnak.
Létezik most már valódi átjárás a tudomány és az ipar világa között?
Abszolút, hiszen a rendezvényen is megjelenek azok a partnereink, azok az ipari partnereink, akik előadásokat tartanak, AI-jal kapcsolatos elméleti felfedezéseket és azok gyakorlati alkalmazását mutatják be. Tehát itt kifejezetten törekedtünk arra, hogy olyan együttműködő partnereink legyenek, akik nem csak kutatják, hanem alkalmazzák is a technológia legfrissebb eredményeit, vívmányait, és olyan neves partnerekkel működünk együtt, mint a Bosch, az Ericsson például, vagy a Aumovio. Tehát azt gondolom, hogy az esemény egy valódi átjárási lehetőséget kínál a tudomány és az ipar világa között.
Nemzetközi szimpóziumról beszélünk, nyilván a teljesség igénye nélkül, kiket hívtak meg előadást tartani?
A meghívott előadók a világ legrangosabb kutatóintézményeit és technológiai vállalatait, ezáltal, ahogy említettem, a mesterséges intelligencia kutatásának és alkalmazásának nemzetközi élvonalát képviseli. Előadást tart például Dávid Escaramuza, a Zürich Egyetem professzora, a robotika, a számítógépes látás és az autonóm rendszerek egyik legjelentősebb európai kutatója, vagy Federico Tombari, a Google kutatási igazgatója, vagy Philip Chiu, a Hongkongi Kínai Egyetem orvosi karának dékánya, a robot sebészet professzora, de a szimpózium az négy fő témakör mentén járja körbe a mesterséges intelligencia legfontosabb kérdéseit. Az egyik nagyon fontos kulcsterület a megbízható és fenntartható mesterséges intelligencia, amely egyben egyébként más AI kutatások alapját is jelenti. például ebben a témakörben olyan kérdések kerülnek terítékre, hogy hogyan lehet növelni az AI modellek elméleti megbízhatóságát, miként tegyük ellenállóbbá a modelleket a támadások ellen, és hogyan csökkenthető az AI karbonlábnyoma hatékonyabb algoritmusokkal és optimalizált letanítással. A másik nagy terület az pedig az egészségügy területe, az egészségügy és a gyógyítás területe. Itt ezekből az előadásokból kiderül majd, hogy milyen áttöréseket hozott a mesterséges intelligencia a diagnosztizálásban, az ellátásban és a műtéti eljárásokban, vagy például milyen jövő előtt áll a személyre szabott gyógyászat és gyógyszerkutatás, vagy hogy miként alkalmazhatók a robotok a sebészetben, de hasonlóan fontos szerepet játszik a mesterséges intelligencia az ipari automatizálásban és az autonóm járművek fejlesztésében. A gépi látás, a tájfelismerés, a térbeli tájékozódás nem csak elméleti kérdés, hanem az önvezető járművek fejlesztésének alapfeladata is, és ebben a témakörben, ezekben az előadásokban az új eredmények ismertetése mellett kitérnek a megoldások nagyléptékű, megbízható és etikus bevezetésének dilemmáira, kihívásaira is. És a negyedik nagy témánk, vagy témakörünk az a kvantum technológia. Ennek a technológiának a kulcskérdése is terítékre kerülnek, és a témák között egyaránt megtalálhatók lesznek a legújabb elméleti kutatások, mint a több résztvevős kvantum összefonódás, kvantum szimuláció, milyen hatást gyakorolnak az új megoldások az olyan területek, mint a kriptográfia, a gyógyszerkutatás, az anyagtudomány, vagy éppen a mesterséges intelligencia. Tehát ezek azok a nagy területek, amelyek most a világot lázban tartják, és kifejezetten különleges lesz ez a konferencia, hogy ennek a négy területnek a szakmai csúcsán lévő kutatókat sikerült Magyarországra hívnunk, és ezen keresztül bemutatni, hogy hol tart a technológia kutatása, és ezekhez tudunk kapcsolatokat építeni. Ezen nagy, jelentős kutatói közösséggel kívánunk kapcsolatot építeni és szélesíteni. Azt gondolom, ez egy remek lehetőség lesz kutatóknak, doktoranduszoknak, fejlesztőknek, vállalati döntéshozóknak, hogy a legjobbaktól tanuljanak, legjobbakhoz kapcsolódjanak.
Az AI szimpózium nulladik napja, ugye a szerdai nap a fiatal kutatóké lesz. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Ez azt jelenti, hogy kiemelt alkalmat tudunk biztosítani, hogy a résztvevők megismerjék a Honren AI First Science programját, ami azt mutatja be, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia tudományos felfedezés módszertanát, és milyen új lehetőségeket nyit meg a kutatásban. Itt a napra egyetemi hallgatókat és fiatal kutatókat várunk, akik számára ez kiváló lehetőség a kapcsolódásra, közös gondolkodásra és az új kutatás irányok felfedezésére. A program fontos eleme az úgynevezett poster-booster szekció, amely lendületes formában ad majd betekintést a fiatal kutatók témáiba, eredményeibe, a résztvevők megismerhetik a konferencia társ rendezője, a szingapúri NTU tanulmányi lehetőségeit is. Tehát ez egy olyan inspiráló találkozási lehetőséget biztosít a tudomány következő generáció és a már aktív kutató közösség számára, amelyek bemutatják, hogy a mesterséges intelligencia által formált jövő az hogyan alakul és milyen lehetőségek nyílnak meg különböző kutatási kérdések további megismerésére.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Domonics András.